60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Eddigi szerkesztéseimben igyekeztem az elhangzó anyagok között valamilyen közös szálat találni. Ez legtöbbször sikerült is. A mai műsor összeállításánál úgy tűnt, kifogott rajtam a beérkezett anyag. Első hallásra a témák sehogy sem kapcsolódtak. Végül néhány életkorommal kapcsolatos eszmefuttatás olvasása után megtaláltam a közös alapot. Az időskort elviselhetőbbé tevő feltételeknél az egészséges életmód, a helyes táplálkozás, mozgás, napi munka és pihenés összhangján kívül nagyon fontos az egyén számára a szociális kapcsolatok ápolása. Vagyis megtartó erővel bír a kis és nagyobb közösséghez való tartozás, az ezekben végzett hasznos tevékenység, a saját örömünkre vagy a másokért tett önkéntes, közös munka. Így mai műsorunkban hallhatják az előző adásba bemutatott kézi munkakör vezetőinek véleményét. Ezt követi egy sokunk által ismert, hasznos, több száz önkéntesből álló média egyesületről készült interjú ismétlése. Egy évfordulót megelőző jubiláló ünnepségről szól a következő felvétel. Több generációs, nagyszerű összefogás, igazi közösségi élmény és megemlékezés részesei lehetünk. Befejezésként egy tudós honfitársunk jóvoltából érdekes ismereteket szerezhetünk egy távol-keleti időutazáson. Műsorunkhoz jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk! Városi Hedvig népi iparművésszel beszélgettem az Albertfalvi Közösségi Házban. Most folytatjuk ezt a beszélgetést. Miért hímeznek, szőnek az asszonyok szerinted? Még ma is sokszor.
Egyrészt az emberek nagy részében szerencsére él az alkotásvágy. Meg akarja mutatni magát. Meg akarja mutatni, hogy ő mit tud, mi rejlik benne. Az ő fantáziájában, az ő kezében, az ő tudásában, az ő elképzeléseiben. És én ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy minden ember valamivel több, amivel ki tud emelkedni. És valamivel kevesebb, amit meg kell hagyni másnak, hogy ő abban emelkedjen ki. És ezt szeretném azért ebben a társaságban is tudatosítani, hogy nem baj, ha nem vagy tökéletes. A fontos az, hogy amit csinálsz, azt tudatosan csináld, és élvezettel csináld. Szerezzél örömet magadnak is, és ha tudsz, szerezzél örömet vele másnak is.
Miért kézi munkáznak ma az asszonyok? Miért ülnek itt körbe keddenként, és figyelnek rád, vagy figyelnek a kis munkára? Használják ezeket a kézi munkákat?
A legtöbbje saját maga használja, és tudom, hogy van, aki az egész családját ellátja, sőt, már igénylistája van, hogy melyik családtag mit szeretne, mert látta itt, ott, amott, és ő olyanra vágyik, és ha már úgy szeretsz kézimunkázni anyuka vagy mama, akkor légy szíves, ezt meg azt csináld meg nekem. Eleve van, aki úgy indul neki, hogy ő a szomszédasszonyának akar örömet szerezni, hogy ő látta valahol, hogy ilyen van, és akkor ő is ilyet szeretne csinálni. Hogy született ki a testvérének kisunokája, és gyakorlatilag azt a kisunokát fölruházta tetőtől talpig, mert mindent megcsinált neki. Volt itt egy nagyon idős hölgy, ő például egy teljes kalocsai ünnepi öltözetet hímezett ki, mert ő vasárnap hívő azt, hogy ő vasárnapban jár templomba. Nagyon különbözőek az indokok, de én nagyon örülök neki, hogy őket mind ide vezeti, hogy valóban itt lehet és kell alkotni. Igen, láttam itt az asztalon kirakva különböző ajándéktárgyaknak készített munkákat. Mondaná rá példát, melyik népszerűbb?
Népszerű, most például nagyon népszerű a kenyeresák. Általam ismeretlen oknál fogva előkerült ez, hogy ugye nagyon sokan maguk sütnek kenyeret. De aki maga süt kenyeret, az ugye már ki van okítva, hogy azt nem nejlonzacskóban tartjuk, hanem bizony textilből valódi, tehát nem műszálas, természetes alapanyagú textilből készült kenyereszsákban tartjuk. Ennél fogva most szinte fél éve mindenki legalább egy, hanem öt kenyereszsákot készített.
Milyen mintával?
Nagyon sokféle minta, szerencsére ebből hihetetlen bőséggel áll rendelkezésünkre. Van keresztszemes minta, van szabadrajzú minta, van Magyarországon, tehát palóc, beregi, sokféle változat van ebből. Nagyon-nagyon gazdag a választék. Most az egyik hölgy udvarhelyi széki mintával készített kenyeres zsákot az unokájának.
Mit készítenek még az unokáknak? Mert láttam ilyen kis tartóféleségeket, kinyitható ezt-azt.
A többségük, ilyen, hát valóban inkább csak ilyen apró használati tárgyak készülnek, bár van, aki nagy volumenű, mit tudom én, 6 személyes ebédlő asztalra hozzávaló szalvétákkal ilyet készített karácsonyra egy családtagnak, de általában párnák, táskák, kis ilyen cipzáras szütyőkék, zsákocskák készülnek. Hát ugye a hölgyeknek mindig van szükségük valami kis zsákocskára, szütyőcskére, amiben ilyen-olyan apróságot lehet tenni. A szatyor rendkívül népszerű volt, a legutóbbi kiállításokon külön falat készítettünk a hímzett szatyroknak, mert az is egy időszak volt, amikor mindenki boldogan szatyrot készített, mert az volt a fölkapott a családtagok, illetve az ismerősök körében.
Ez jó dolog, hogy az emberek visszakívánják, vagy szeretik látni azokat a régi dolgokat, amit a nagyszülők, dédszülők annak idején saját kézzel készítettek, csináltak. Beszélgettek is ezeknek a történetéről, használati tárgyakról? Vagy csak megemlítjük, hogy ilyen is van?
Igen, nagyon sokan mesélnek a nagyszüleikről. Mielőtt jöttél, itt ült az egyik asszonyka az asztal végén, és pont azon dolgozott, hogy a nagymamája által elkészített, illetve félig elkészített buzsáki rátétes párnát, ő most fejezi be. Mert ő most már ráér ezzel foglalkozni, és a fia is biztos örülne neki meg a menye, hogyha ilyet hagyna rájuk, és most azon dolgozik, hogy ezt a buzsáki párnát, ami iszonyatos munka egyébként, zárójelbe jegyzem meg, ő ezt befejezi, és ezt fogja nekik ajándékba adni.
Nagyon szép minta példa. Melyik a legkedvesebb kézimunka, amit te készítettél, vagy amit minden nap szívesen látsz, használsz? Létezik ilyen? Vagy az összes?
Ez olyan, hogy megkérdezett, hogy öt gyerekes anyát, hogy melyik gyerekét szereti a legjobban. Ez nem tudok erre mit mondani neked. Én annak idején a Kis Jankó-Bori országos kiállításon, ugye minden szakmának megvan a maga díja. Tehát a zenészeknek a Liszt Ferenc díj, a népművészeknek, hímzőknek, főleg a hímzőknek igazság szerint a Kis Jankó-Bori díj. Én egy Kis Jankó-Bori kiállításon egy ilyen megmérettetésen nyertem, és ott egy sárközi bíborvéggel nyertem. Természetesen ez az egyik kedvenc.
Ki volt az a Kis Jankó-Bori?
A Kis Jankó-Bori, ő hát egy nagyon, a mi szemünkben, ugye, de ő egy nagyon híres mezőkövesdi íróasszony volt, hímzőasszony volt. Igazság szerint ő neki az édesapja szűcsmester volt, és ő úgy cseppent ide ebbe a szakmába, hogy ő segített az édesapjának varni, és ezt olyan szépen és ügyesen csinált, hogy később már ezeket a rózsás mintákat a mezőkövesdi asszonyoknak is előrajzolta, és tisztában volt nyilván, miután hímzett az édesapjának, a hímzésüket is kiválóan tudta. És olyan kiemelkedő volt a munkássága, hogy amikor díjat akartak alapítani a hímzőknek, őt választották, hogy őról fogják. Az ő emlékének szentelik ezt a díjat. Ez a Kis Jankó-Bori díj.
Nagyon érdekes. Hallottam már róla, megláttam is a Kis Jankó-Bori házat. Csodálatos ez a mezőkövesdi bemutató rész. Hova szoktatok elmenni? Melyik a kedvenc hely? Úgy kedvenc hely nincs, úgy mindig felvetik, hogy beszélgetünk róla, hogy mit láttunk, hogy láttunk, mert azért vannak elég mozgékony tagok is, tehát kirándulnak országszerte, Európa szerte, és így szóba kerül, hogy mit tudom én, láttak egy típusú hímzést, vagy láttak egy keresztszemes kiállítást valahol, és mi lenne, hol lenne itt nálunk, mit lenne érdemes megnézni. Például a Kokáért, amikor a fehér hímzések kerültek szóba, az a másik kedvencem egyébként a fehér hímzések, akkor én eszembe jutott, hogy kevéssé ismernek egy itt Pesthez közel egy faluban, Bicskén, a bicskei fehér hímzést. És akkor mondtam, hogy hát ez végül is emberi távolságra van, nem okoz különösebb megerőltetés senkinek sem, és elmentünk, elkirándultunk, megkerestem Bicskén a hímzőasszonyokat, ott is van szakkör, elmentünk, elkirándultunk odáig, megtekintettük a munkáikat, mintát kaptunk tőlük, és akkor így ennyivel is többek vagyunk, hogy most már egy kevéssé ismert fehérhímzés fajtát is tudunk, és csak úgy zárójelben szintén elmondanám, hogy tavaly volt egy pályázat, ahol ilyen adventi azt a díszírkhetéshez meghatározták, hogy 40x40-es ünnepi terítőket kérünk, ide pályázatra beadtunk munkákat a bicskei fehér jegykendő hímzéssel. Tehát mindig mindennek van valami hozadéka.
Gratulálok. Én se hallottam soha, hogy Bicskén ilyen jellegű kézimunkával foglalkoznak. Nagyon jó, hogy népszerűsíted, és szép is. Mit értesz azon, hogy népszerűsítés? Mert hogy ezek szerint a bicskei fehér hímzést népszerűsítettétek azzal, hogy pályázaton adtátok be.
Igen, eléggé a nagy közönség számára a magyar hímzések ismerete meglehetősen egyoldalú. Mint tudjuk, a matyó és a kalocsai hímzés a legismertebb. Esetleg, aki jobban érdeklődik, az még tisztában van a beregi és a nyugat-dunántúli hímzésekkel is, vagy megcsodálja a csodálatos hüvelyi varrócsipke, illetve a hüvelyi pókolással készült hímzéseket. De pont ez lenne ezeknek a népszerűség, ami kevésbé ismert, nem annyira felkapott, de szerintünk legalább annyira szép, hogy azokat is megismertetni és így behozni a köztudatba, hogy azzal is lehet valamit kezdeni, nem kell elakadni a kalocsai párnánál. Egy ilyen példát hadd mondjak, Békés Csabán van egy nagy ilyen továbbképző, népművészeti továbbképző központ, ott lementem, és ott egyik ilyen alkalommal részt vettem egyik ilyen előadássorozatukon, és ott megismerkedtem a Vajdaságból egy újságírónővel, aki szintén elkötelezettje a népi hímzésnek, és úgy annak szentelt az idejét, hogy egy Debellács nevű községben az ottani hímzéseket összegyűjtötte, és egy ottani, úgy tudom, kiadónak a segítségével egy kis füzetkét gyártott belőle. És ebben a idei kiállításukra mondtam, hogy próbálkozzunk meg azzal, színes hímzés, picit hasonlít a kalocsaira, hát ha ez is ismertebb, népszerűbb lesz, úgyhogy az idei kiállításunkon, hogy egy kis propagandát is kifejtsek, az idei kiállításunkon szeretnénk bemutatni majd a közösségnek a Debellácsi hímzéssel készült munkáinkat. Hát ez is ismert lesz.
Milyen végzettséggel csinálod ezt a fantasztikus munkát?
Hát én bizony pályaelhagyó vagyok, ezt töredelmesen kell bevallanom, mert annak idején a tanítóképzőben végeztem. Csak aztán az élet úgy elkanyarintott másfelé, mert az érdeklődésemnek, mert nem az érdeklődésemnek megfelelő végzettséggel végeztem el a főiskolát, mert kifogyott alólam a szak. Tehát én egy másik szakon végeztem, mint ahova ered. Én néprajzszakra jelentkeztem, és végül művelődés szakon szervező pedagógiai szakon végeztem, mert az volt. Úgyhogy én ilyen szempontból pályaelhagyó vagyok, mert utána én addigi még megszerzett végzettségemmel különböző szakköröket vezettem különféle művelődési házakban, de azért nem hagyott nyugodni a tanítás vágya, mert abban is van családi hagyomány, mert nagyapám is tanító volt, aki még abban a világban, abban a bizonyos osztatlan iskolában kezdett tanítani. Úgyhogy ez a véna azért megvolt bennem is, hogy a tanítást nem hagytam el véglegesen, és a Pécsi Tudományegyetemen megszereztem a master mellé a következő a master diplomámat is a főiskola után, és amikor már úgy dolgoztam egy 20 évet, akkor már bizony felnőtt fejjel visszaültem az iskolapadba, és az ELTE-n egy múzeumpedagógiai oklevelet is szereztem, mert hogy ugye a gyerekekkel foglalkozni kell a művészet frontján is. gratulálok ehhez a sok energiához, és ahhoz, hogy a korosztályunkat, a nyugdíjas korosztályt ilyen csodálatos dolgokkal megismerteted, és nem csak megismerteted, hanem meg is csinálják, elkészítik, örülnek neki, elajándékozzák, és tulajdonképpen szépséget adnak örömmel. Városi Hédi népi iparművésszel Ámen Dzsóka beszélgetett.
Nagyon sokat hallunk önkéntes munkáról, a legkülönbözőbb féléket, de mindig akad egy-egy, ami kitűnik, és valami más. Most egy ilyen egyesületről hallottam, amit nagyon szeretnék bemutatni a hallgatóinknak, mert valahogy nagyon szívet melengetőnek érzem azt, amit csináltok. Ezt csak úgy zárójelbe teszem hozzá a hallgatóknak, hogy amikor a elérhetőségeteket kerestem, akkor az e-mail címetek az úgy szólt, hogy hangkölcsönző. Puskás Kata Szidóniát szeretném most kérdezni, hogy honnan jött, vagy kinek az emlékére alakult ez az egyesület, akit úgy hívnak, hogy Bodor Tibor Kulturális Egyesület.
Az egyesületnek a névadója az én nagypapám Bodor Tibor színművész, aki közel 9000 órát, több mint egy teljes esztendőnyi hangos könyvet olvasott fel a látássérültek részére, ami 514 könyvet jelent. Ezt 1961-ben, amikor elindult a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében a hangos könyvtár, akkor kezdte el a felolvasást, és egészen 1998-ig folytatta. És amikor én 2018-ban találkoztam Helle Maximiliennel, aki az egyesületünk alelnöke, akkor ők önkéntes felolvasókat kerestek látássérültek részére, és hát ismerve nagypapám munkásságát, nekem természetes volt, hogy én is jelentkezzek felolvasónak.
Bocsánat, azt tudni lehet, hogy ő hogy kezdte el?
Én csak annyit tudok, hogy az ő indítatása, amiért felolvasott a látássérülteknek, az az volt, mert az ő nagypapája is látássérült volt, és már gyerekkorában az újságokat felolvasta a nagypapájának, és emlékezett arra az örömre, illetve az én nagypapám nagyon fiatal korától elhivatottan egy irodalmi nagykövet volt, aki minél több emberrel szerette volna az olvasás és az irodalom örömét megosztani, és szerintem ez sarkalta őt ebben a tevékenységében is.
Megakasztottalak, hogy hogy indult egyáltalán?
Alapjában véve, ugye, amikor Helle Maximiliennel találkoztunk, akkor nagyon-nagyon sok önkéntes jelentkezett már arra a felhívásra is, és akkor elkezdtük kialakítani azokat a rendszereket, illetve ugye meg kellett nézni ennek az egésznek a jogi hátterét, hogy hogyan lehet jogilag ezt megvalósítani, és akkor viszonylag hamar kiderült, hogy az a vezetői tapasztalat, ami nekem megvan, az nagy segítség tudna lenni az egyesületben vezetőként is, úgyhogy tulajdonképpen így alakult az, hogy én az egyesület elnökeként vezetem ezt az egész önkéntes munkát, Helle Maximilian pedig, aki egyébként egy látássérült fiatalember, és aki elindította ezt az egészet, ő pedig az alelnökünk, és rengeteg mindennel segíti és támogatja a munkánkat a mai napig.
Tehát ő ismerte a hangos könyveket, és onnan jött az ötlete?
Az ő ötlete igazándiból onnan jött, hogy Bodor Tibor halála után, illetve hát nem csak a nagypapámmal függött össze, majd a 2000-es évektől tulajdonképpen megállt a hangos könyvgyártás. És a 2000-es évektől a kortárs irodalomból szinte semmi nem volt elérhető felolvasva a látássérülteknek. Természetesen brejírással, vagy ugye ma már a mesterséges intelligencia abszolút alkalmas arra, hogy különböző felolvasó programokkal fel tudják olvastatni a különböző műveket, csak hát azért monoton hangon több tíz órányi anyagot végighallgatni azért az nem olyan, mint amikor emberi hangon hallgatunk végig egy hangos könyvet.
Van valami különbség, ahogy a látássérülteknek olvas föl valaki, vagy pedig a egyéb hangos könyvek között?
Én szerintem alapjában véve hangos könyv és hangos könyv között nincs különbség, viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy a hangos könyv az nem egy rádiójáték. Tehát itt nem színészkedjük el a jeleneteket, hanem megpróbáljuk rábízni az olvasóra, hogy ő vonja le a következtetést. Tehát nem kiabálunk, amikor valaki kiabál a könyvben, természetesen hangsúlyozunk, de nem játsszuk túl ezeket a szerepeket, nem adunk mondjuk a szereplőknek különböző hangokat például. Tehát maga a hangos könyv az szerintem egy külön műfaj egyébként, tehát hogy irodalmi alkotásként is.
És ezt valahol tanuljátok?
Amikor valaki felolvasó lesz, akkor többek között például beszédtechnika órákat biztosítunk a számára a csoportunkban, hetente egyszer van lehetőség ezeken részt venni, illetve összeállítottunk egy dokumentumot, hogy hogyan kezdjen neki valaki a felolvasásnak, és azokba leírtuk ezeket a fontos információkat, de tanítani nem tanítjuk.
Induljunk ki onnan, hogy ha valaki elhatározza, hogy ő felolvasó szeretne lenni.
A bodortibor.hu weboldalon van egy olyan menüpontunk, hogy csatlakozz hozzánk, és ott is leírjuk. Szükséges egy hangfelvételt készíteni, amit a Kishercegnek az egyik fejezetét szoktuk kérni, hogy azt olvassák föl nekünk, és küldjék el az emlegetett hangkölcsönző@gmail.com e-mail címre, és miután ezt megkapjuk, ezt több látássérült meghallgatja, és ők döntik el, hogy valaki alkalmas-e a felolvasásra. Mert sajnos azt gondolnánk, hogy mivel a legtöbben olvastunk mesét a gyermekeinknek, hogy bárki tud felolvasni, de nagyon fontos az, hogy milyen valakinek a kiejtése, az orgánuma, a hangfekvése, tud-e szépen beszélni tényleg, hiszen ahogy említettem is, egy-egy hangos könyv az több tíz óra is lehet akár.
És azt nyilván egybe veszik föl, és azt hogy lehet kiszűrni, hogy ne változzon a hangok közben?
Hát alapjában véve ahhoz valami behatás kell, hogy a hangunk nagyon változzon. Ugye elkezdünk egy folyamatot onnan, hogy elkezdjük a könyvet felolvasni, és az, hogy a könyv végéig ugyanolyan marad-e a hangunk, lehet, hogy van benne valami változás, de alapvetően ez nem szokott problémát okozni, de azt szoktuk mondani, hogyha valaki például beteg, náthás, akkor ne olvasson föl, tehát olyankor várja meg, amíg meggyógyul. Ezekre oda szoktunk figyelni.
És van valami, hogy mondjam, lista, hogy miből válogat valaki, aki olvasni akar?
Természetesen, ugye a látássérülteknek van egy igénylistájuk, és várják a könyveket. Én is pont a héten beszéltem velük, hogy már nagyon várják, amit éppen felolvasok, mert most hosszú ideje egy elég hosszú könyvet olvasok föl, és ez hosszú időt vesz igénybe. De lehetőség van arra is, hogy ajánljunk könyveket, hogyha mi úgy érezzük, hogy valamelyik könyvet mindenképpen szeretnénk felolvasni, ez pedig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, szintén Bodor Tibor nevét viselő hangos könyvtárnak, a könyvtárosa dönti el, hogy vajon azt a művet azt tényleg érdemes-e a könyvtárba belistázni, és akkor ők szokták ezt eldönteni, hogy igen, érdemes, és akkor azt felolvassa a felolvasónk.
És akkor ő felolvassa, és saját maga vágja is, vagy azt ti csináljátok?
Ez teljesen változó. Ugye említettem már az alelnökünket, Helle Maximilient, ő például vágó is, de nagyon sok látássérült segítőnk van, akik vágnak. Ez a felolvasónak a saját döntése. Sok olyan felolvasónk van, aki megtanulta a vágóprogramok használatát, és saját maga vágja a hangos könyvet. Én például nem szoktam megvágni a könyveket, én csak felolvasom őket.
Körülbelül hányan vagytok, akik olvastok?
Több száz önkéntes felolvasónk van. Ugye, ahogy említettem, 2017-ben indult el ez a munka, maga az Egyesület 18 elején alakult meg, és a felolvasást is 2018. január végén kezdtük meg, azóta több mint 4000 könyvet olvastunk fel, és ez több száz felolvasó, és bizony vannak olyan felolvasóink, most már, ha jól emlékszem, talán 5-en, akik több mint 500 órát olvastak már fel. És ami még szerintem nagyon szép, hogy vannak nagyon fiatal, és vannak idős felolvasóink is, 80 pluszos felolvasónk is van, és nagyon sokan határon túlról is felolvasnak velünk, tehát akik nem itthon élnek már esetleg, ez egy nagyon szép kapocs az anyanyelvvel, hogy magyar nyelven olvasnak fel hangos könyvet.
Az összes önkéntes munkáját rendkívül becsüli az ember, és szóval megható mindenkinek a segítsége, mert tényleg sokan erejükön felül, csak ez valahogy nem tudom másképp mondani, mint hogy lélekreható.
Nagyon szívesen megosztanék a hallgatókkal egy másodperc, és megkeresem, Árvai Marikának hívják, akit írta, és ez úgy szól, hogy önfeled szórakozás. Hangos könyvet hallgatok. Kimondottan szeretem, ha felolvasnak nekem, mintha mellettem ülne valaki és mesélne. Úgy, mint rég gyerekkoromban anyu tette. Szeretem a felolvasó kellemes, lágy hangját. Megnyugtat, kikapcsol. Időutazáson veszek részt. Kéz a kézben a felolvasóval. Kalandozunk. Együtt izgulunk az adott szereplőért. Érzelmi hullámvasúton vagyunk. A gonosz karaktereket megvetjük, a szimpatikusokat szívünkbe zárjuk. Elmerülök a könyv eseményeiben. Ilyenkor ne zavarjon senki. Jó, ha sok a párbeszéd. Remek, ha pörgős a cselekmény. Feszült pillanatok jönnek. Fel alá járkálok a szobámban. Megható helyzetekben könyv szökik a szemembe. A szép, tanulságos gondolatokat igyekszem megjegyezni. Nem sietek befejezni a könyvet. Szeretem, ha a szereplők sokáig velem maradnak. Ne legyen még vége. Olyan jó veletek. A felolvasó megmarad. Másik könyv történéseibe kalauzol. Ismét önfeledten szórakozom.
Ez fantasztikus. Megfogalmazta azt, amit én próbálnék csak.
Talán azt érdemes elmondani egyébként, hogy szerintem az önkéntes munkánál az nagyon fontos, és Bodor Tibor példája nekem mindig azt mutatja meg, hogy ha egyetlen ember ennyit tehet egy ügyért, hogy több mint egy teljes esztendőnyi hangos könyvet hagy maga után, akkor bármilyen önkéntes munka legyen az, amit rendszeresen teszünk, bármilyen ügy, amiért szívesen teszünk, legyen az a szemétszedéstől elkezdve bármi, igenis jelentős és látványos tud az lenni, hogyha rendszeresen tesszük, és nem feltétlenül abba kell gondolkozni, hogy az ember rögtön megváltsa a világot, hanem sok apró lépés az előrébb viszi a világot.
Nem is az, hogy rendszeres, hanem annyi, ami az erejéből telik.
Ez így van, igen.
Még egy dolgot szerettem volna, hogy van nektek egy olyan, hogy Janikovszky Éva est.
A Janikovszky Éva est volt most utoljáról, de alapjában véve ugye a vaksötét estek, ezek vaksötét koncertek és irodalmi estek szoktak lenni. Ebbe pont az a lényege, hogy a vaksötét estek gondolatát az indította el, hogy szerettük volna megmutatni először az önkénteseinknek, hogy mit is él át egy látássérült, amikor hallgatja őket. Az első vaksötét koncertünk után, amit Szalóki Ágival egy karádi estel indítottunk el, és a már sokat emlegetett Helle Maximilien kísérte őt zongorán, ezután, az est után éreztük azt, hogy ez egy fantasztikus szemléletformáló esemény arra, hogy mi látók egy kicsit jobban átérezzük a látássérültek helyzetét, de közben egy felejthetetlen élményt is kapunk, hiszen azáltal, hogy kivesszük a látást, ugye napjainkban, a mai világban, vizuálisan egy nagyon túlterhelt világban élünk. És ez azt is jelenti, hogy körülbelül az információknak 80-85%-a a szemünkön keresztül érkezik az agyunkba nekünk látóknak. És hogyha beülünk egy színházterembe, ahol a koncert elején nem fel, hanem lekapcsolódnak a fények, és tényleg csak a zene és a szöveg marad, egy teljesen más élményt kapunk. És ugyanez igaz ugye az irodalmi szövegekre is, úgyhogy volt már nekünk József Attila estünk Hobóval, volt az előbb emlegetett Janikovszky est, de volt Mácsai estünk is, ahol Mácsai Pál beszélt nekünk a sötétben, és Radnóti estünk is volt Galkó Balázsa, de volt már Bagosi Brothers koncertünk, Margaret Island, Budapest Bár, tehát fantasztikus művészek álltak már emellé, az ügy mellé, és én azt gondolom, hogy ezeknek a vaksötét esteknek is tényleg az a különlegessége, hogy aki egyszer eljön, és átél egy ilyet, soha nem felejti el.
Nagyon szépen köszönöm Puskás Kata Szidóniának.
Én is köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet.
A beszélgetőtárs Kéri Juli volt.
Gyönyörű! Előre az egészet, és aztán haza lehet menni, bocsánat!